Rádiós Rétes. Csepán Ida Júlia várja önöket egy finom ebédre.
Óra 5 perc. Szép jó napot kívánok minden kedves hallgatónak. Csepán Ida Júlia vagyok, és itt van velem Nemes Attila kollégám, ő is üdvözli önöket. Reméljük, hogy velünk tartanak a következő egy órában, és megosztják velünk tippjeiket, receptjeiket, gondolataikat, és ilyen módon bekapcsolódnak önök is a műsorba. Közben pedig arról is szót kell ejtenünk, hogy egy vadonatúj történelmi kisregény született meg, mégpedig Török Zoltán tollából, és kerül bemutatásra nem sokára. Erről fogunk beszélni a következőkben, vagy hamarosan, illetve ennek a kisregénynek a 28. része az Örmények új hazára találásáról szól, és említésre kerülnek a keleties jellegű fogások is. Ezt hozza el ma önöknek Török Zoltán hamarosan. És hát ha már itt tartunk, akkor legyen tehát a mai téma olyan hazai ételeknek a tájéka, amelyeket az itt élő különböző ajkú etnikumoktól, legyen az örmény, zsidó, román, cigány vagy egyéb nemzetiségű, eltanulva mi is szívesen készítünk. Biztosan van ilyen, úgyhogy ezen gondolkodjanak addig, és ahogy mondtam, hamarosan érkezik Török Zoltán, aztán pedig beszélgetünk. Jó rádiózást!
Jó jel, Jézus, légy vendégünk, add meg, amit adtál nékünk, add meg asztalunkat, ételünket, italunkat, akár kevés, akár sok, legyünk érte, hallások. Amen.
Amen.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
love is a temple, love is a higher law, love is
Hazatalálók. Három alacsony termetű, markos foltos lovacska tapossa a havat. Kettőn lovas ül, a harmadik jókora átvető iszákok súlyát cipeli. Haladnak szaporán a behavazott ösvényen, sűrű bólogatások közepette. Kora reggel indultak, az első domtetőn szembe vágta őket a kegyetlen keleti, hóseprű hideg szél. Az útat csak sejteni lehetett, az irány egyértelmű út. A legmagasabb hegytető, ami szerencsére még látszott a szürke felhők alatt. Tudták, hogy az utolsó kaptató után rönkökkel erősített vámudvar, más szóval meleg és biztonság vár rájuk. Estébe hajló szürkület közepette érték el a tetőt, a jószágok és lovasok alaposan megizzadva sűrű bodorfelhőköt leheltek. Mire a settenkedő sötétség lassan birtokba vette a tájat, pajtában a lovak vígan robogtatták az abrakot. Tűzhely melegében kemény kötésű férfiak beszélgettek. Azt mondta hadnagy uram, hogy Istán vezeti őköt? Fejedelmi patentával érkeznek, egyszer már holnap itt kell legyenek. El kell vezetni őket, amint lehet a bíró uram udvarába. Az érkezettek közül a rangosabb, imígy adta tovább a parancsba foglalt írt. Érkezik a menekültek első csoportja, Iskán kereskedő vezeti őket. A herceget jelentő keleties név megszékelyesedve honosodott meg. Erdély keleti kapujában a viselőjét jó évtizede ismerték, mert hogy rövidesen sokat szorra lépi át a vámudvart itt a Piricska tetőn a gyergyói havasokban. Én nem féltem Istánt, a tavaly télen emlékeztek, egyedül érkezett olyankor, amikor nekünk sem fülött kimenni a hóviharba. Lehet, hogy a farkasok nem szeretik. Se akkora a szakála, hogy nem is tudnának neki fogni. Nevetés hullámzott a marcon arcokon. De milyen bora volt, hű a mindenségit. Persze, hogy emlékeztek a fejedelmi szolgálatban megkeményedett, vámszolgálatot teljesítő katonák arra sejmes tömjén és mírhaszagot árasztó borra. A vám tizedet fizető Iskán kereskedő mindig hagyott korcsogatni valót is. Egy fejedelmi katona tisztelen tudóan köhintett. Hadnagy úr, én inkább ledőlnék, ha nincs más parancsa. Behoztad az istálóba az iszákokat? Már megbocsásson, de csak nem hagyom kint az őrségnek szánt elemúzsiát. Jól van, feküdj le, én még beszélgettek a strázsamesterrel. De bizony nem kerül sort a lepihenésre. Odakint, a dermesztő hidegbe, keskeny hold emelkedett fel a csillogóan tiszta égboltra. Az éjfél őfelsége a deres fenyők fölött nagy csendbe fázósan rácsodálkozott és sötétbe haladó nyúlfarknyi karomára. Siettek a menekülők, nem is inkább a ropogós vagy, hanem a tudat, hogy végre biztonságban lehetnek, az ösztökölte őket. Iskán népes családja és még egy sor sűrű, fekete szemöldökű férfi, ében szemű nő, pár nagyobb gyerek, súlyosan málházott lovak között kitartóan taposta a havat. Napok óta haladtak, az utolsó erőt próbáló szakasz végén végre elérték a biztonságot jelentő országhatárt. Ott, ahol nem kellett tovább rettegni a portyázott örökök, kozákok, tatárok vagy kieresztett ingű rablók támadásától. A vámházig vezető útat az utolsó erejükkel tették meg. Recsegő hózaja közé kiáltások vegyültek, fáklyák fénye lobbant, csikorogva nyílt ki a derégnyi vastag szálakból ártolt kapu. Segítő kezek bontották, hordták be a mánát, vezették el a lovakot. És nem sokára a csipős hideg levegőbe kecses illatok kezdtek terjengeni. Az emlegetett tömjén és mírha cifrázatú bor veretes kupákba csordult. Nem volt szükség csanakra, a kézi faragású ivóbögrére, a durva álcsolatú asztalon fejedelmi onkupákba ömlött a keleties bor. Tűzhely felül csiklandos szagok araszoltak, körbevették a hosszú asztalt. Füstölt, pácolt hús serépfazékba puhult, szárított aszalt gyümölcsök társaságában. Az édeskésbor itatta magát, a különböző nyelviség nem lett akadály az ismerkedésnek. A hadnagy és a strázsamester törökül társalgott az ismeretlenekkel, Iskán tört magyarsággal ide-oda fordított, A jelek szerint a nemrég álmos katona nagyon hamar összemelegedett egy mandala szemű fekete szépséggel, szavak nélkül is. Hadnagya szemes sarkából megértően figyelte legényét, de figyelmét legyűrték a hegyen túli bizonytalan világról szóló hírek. Fagyos táj felett, dideregve uralkodó hold, a csend felügyeletére egy jókora csillagot rendelt. Bizonyára a jó szerencse csillagát, mint egy jelezve, a menekülő örmények első hulláma, az utolsó erdély fejedelem Apafi Mihály idejébe szerencsésen megérkezett új hazájába, Erdélybe.
Van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
Mi nem tudtál Szilajcsikót nevelni. Szilajcsikót bejárillő fényes szerszámú. A babámra senki ne tartson szám.
utcád előtt áll a babám tanyád. Dalos madár szállott az ablakát, dalos madár száll a babám ablakaira, de még babám porúja vállaira. Csárda előtt van a babám tanyám, minden este kiváltatok hozzám. Csárda előtt kötöm meg a kis pályobamot, még ha éjjel kimullatom magam.
Egy különleges világba kalauzolt bennünket Török Zoltán az elmúlt percekben, hiszen emlegettem, hogy egy vadonatúj történelmi kisregény született meg, no de erről beszélgetünk azonnal, hiszen itt van velünk a vonalban Török Zoltán. Szervusz, köszöntünk!
Szervusz, Júlia, üdvözlöm a kedves hallgatókot, ezen a szép tavaszi napon.
Tényleg az, süt a nap, jó idő van, meleg van, végre lehet tavaszról beszélni, lelkiismeret furdalás nélkül. Nagyon jól jött ez a történet, és éppen mondtam neked, hogy azt tetszett ez a kis részletben, amit felolvastál, hogy az ember nem csak hallgatja, és a szavakat érzi, vagy érzékeli, és tudatosítja, hanem a film is megy közben előtte, látja a történetet, a cselekményt, a tájat, tehát mindent úgy elénk tudsz varázsolni. Mit kell tudni erről a történelmi kisregényről, és miért pont most jelent meg?
Hát végülis ez egy régebbi dolog, amit írtam. Részben imitam, ott jelentek meg belőle részek, és akkor összefűztem, hogy legyen olvasható. Remélem, hogy olvasmány lesz a kedves olvasók számára. Hát Erdély történelmnek egy...
Na, itt valami megszakadt, de megpróbáljuk újra hívni Török Zoltánt. És sikerült, itt van velünk ismét Török Zoltán, nem hallottuk, amit mondtál, úgyhogy azt igen, hogy néhol már jelentek meg részek ebből a kisregényből, ami most már összeállt, a továbbiakban, amit mondtál, az viszont elhalkult.
Hát igen, Erdélynek egy olyan történelmi ideje, amikor elvesztette az államiságát, pedig előtte, hogy mondjam, számottevő politikai és gazdasági tényező volt, tehát ez a Betlen Gábor és első Rákóczi György idejébe volt, 1613-ban kezdődően, és utána első Rákóczi György fia, második Rákóczi György, akinek az édesanyja az egyik nagyfejedelmi asszonyunkhoz, Lauráci Zsuzsanna, ő bele kalandorkodott egy lengyelországi hadviselésbe, ugyanis hát a lengyel korona az ott levegett az erdély fejedelmek előtt, mert volt egy sikeres erdős fejedelem, aki lengyel király lett a Bátori családból, Bátori István. Na és akkor a kimenetel a hadjáratnak az abszolút kudarc volt, az erdélyi hadsereget gyakorlatilag a tatárok foglyul ejtették, elárulta őket az addigi szövetségeseik, és Erdély védtelen maradt. Tehát erről a korszakról szóltam én a regényben, hogy szólok. Hát persze, hogy amit felolvastam, az egy nagyon kedves része, ugyanis a szülőföldem, Gyergyói, Gyengyusze Miklós, az sokat köszönhet az örményeknek, és pont erről a dologról akartam megemlékezni. Gasztronómia itt is, persze, és erről majd egy pár szót fogok ejteni. És ugyanakkor az én családnevem, tehát Török, meg Tatár családnevűek környéken elég sokan vannak. Ez benne az érdekes, és tehát ez is valószínű valamilyen kapcsolat van, és én a regényben azt képzeltem el, hogy egy tatár agya, aki az ellenség volt, az gyakorlatilag egy erdély családnak a felső megalapítója volt, és utána teljes erdélyi mi voltukban, az elhárultak majd a vidéknek az újraépítése, ez egy későbbi időben a második, harmadik generáció során. Na, tehát röviden ennyi, ezt majd jövő héten fogok erről majd kitörtök adásba, reggeli adásba bővebben fogok erről beszélni majd.
Különben én azt éreztem ebben a kis részben, amit felolvastál nekünk, a hallgatóknak, hogy pont olyan, mint te, ez a könyvnek a hangulata, tehát, hogy úgy sok minden ötvöződik benne, kezdve történelemtől, a tájleírás, az irodalom ugye nyilvánvalóan, a gasztronómia is ugye helyet kap benne, tehát úgy mindennek megvan a helye, és több minden ötvöződik benne.
Igen, na és akkor kicsit ejtsünk egy pár szót, mert az előző adásokban, te akkor még nem voltál bekapcsolódva ebben a műsorban. Szót ejtettünk egy pár szól az Örmény konyháról, annak a kihatásairól, amit itt a környéken még annak olyan ételfogások, amit elkészítünk, és nagy valószínűséggel az örményeknek köszönhetjük. Hát gyermekkorom egyik kedvenc étele volt, és ezt, de a nagymamám, aki Gyergyó Szentmiklósi születésű volt, az mindig ünnepekor elkészítette. Ez az angárdzsáboros hurutos leves, ami teljesen örményfogás. Hát ez úgy kell képzelni, hogy ilyen laskába csomagolt hús batyuk, ilyen csónak formájába kell összefogni. Rengeteget készítettem saját kezemmel gyerekkoromban, és ezt egy becsületes húslevesbe belefőzik. És a hurut a másik, erről is többször beszéltünk, hadd még vagy két szót szóljak, tehát ez valószínűleg valamikor egy tartósított élelmiszer lehetett, mert a megalvott és petőzselme összekevert tej, az kifőzik, és az utána sokáig, nagyon sokáig eláll, és hogyha beletesszük ezt meleg vízbe, akkor mondjuk egy, el lehet képzelni középkori gyors levest ebből, de most fűszerként használjuk, és tudomásom szerint egész Erdélyben csak Gyergyó Szentmiklóson főzik, ugyanis a széke családok, a saját rokonaim közül is sokan foglalkoznak vele, megtanulták, és megtartották ennek a titkát és a főzési módját. Na hát itt van egy fogás, gyerekkoromban utána mindig a második fogás az sóbafőtt pityóka volt, mondjam, Gyergyó Jóson, és piros kokolyza, piros áfonya, eltett, savanyított, hát ilyen befőtszerűség melléje, a főtt hús mellé. Hát egy csodálatos íz volt, és mindig arra vágyok, amikor egy ilyen dolgot akarok főzni, hogy olyan legyen, hát viszont amilyen mama főzött, azt mindenki tudja, azt kicsit nehéz. Nehéz megismételni. Na hát ezek az emlékeim. Persze vannak más dolgok is, mint például a dalauzi, ami cukor, méhész keverékkel készített édesség, amit ha leül, akkor megszilárdul, és magyaró diót szoktunk belevágni, amíg meg mákot. Valamikor, amikor az üzlet nem volt tele rakva a polcok édességgel, akkor házira kellett. Akár gyermekkoromban is többször is ettem én ilyen hasonló édességet. Na és ahogy említetted, valószínű, hogy még vannak olyan ételek, amit fel lehet hozni, és napi renden használunk. Ha csak egyet említsék, ugyebár a vendéglőbe, amit én most már nem nagyon szeretek, ilyen gyors fogás, hogy csorba, utána megeszünk egy micset, ami teljesen erdélyi román fogás, és mi is átvettük, és gyakran használjuk, főzzük.
Na hát, hogyha a hallgatóknak is van hasonló receptjük vagy emlékük, akkor várjuk, hogy megosszák velünk, de még előtte én még egy picit visszatérnek itt a könyvre. Remete ez a címe a kötetnek, és akit érdekel, az csütörtökön mindenképpen legyen ott a bemutatón, hiszen csütörtökön 31-én a Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtárban lesz a bemutató, este 6 órától, és a könyvet majd ugyanitt meg lehet kapni?
Igen, így persze, nyilvánvaló, ilyenkor mindig hozunk ilyen kedvezményesek áron azoknak, akik ezt meg akarják vásárolni. Hadd még említsem meg, hogy a könyvnek az illusztrátora az Siklódi Ferenc neves grafikus művész volt, kedves barátom, aki ezt felvállalta, és a dizájnját azt a saját lányom Török Réka készítette. Tehát a borítót, illetve a plakátokat.
Kár, hogy nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak így rádión keresztül. No, de aki érdeklődik, az bizonyára megtalálja a könyvet, és remélem, hogy sokan lesznek, és olvasgatni fogják, lapozgassák, ajánljuk szeretettel a hallgatók figyelmébe. Török Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönjük a témafelvetést is, és akkor a hallgatókat várjuk a továbbiakban, hogy bekapcsolódjanak ők is a műsorunkba.
Nagyon szívesen is látom. Nagyon kíváncsi vagyok, kedves hallgatók, milyen hasonló fogásokkal jönnek elé. Már csak azért, hogy én is most már kezdek éhes lenni. Kertben matatok is dolgozom. Mindenkinek kellemes hétvégét és jó étvágyat kívánok.
Szép hétvégét, jó étvágyat. Fél kettő múlt 3 perccel, és itt is van az első hallgatónk. Jó napot kívánok, üdvözöljük!
Jó napot kívánok, Ildikó vagyok. Először is azt szeretném megkérdezni, hogy Török Zoltán könyvét itt Vásárhelyen vajon mikor és hol lehet majd megkapni, hogyha majd a következő műsorban erre válaszolna.
Jó.
És egy, hát... nem tudom, milyen nép étele a vinettás muszaka, amit szoktam én főzni. Ez gondolom, hogy grúz lehet, mondja a férjem. De nem tudom. Minden esetre én is úgy tanultam még leánykoromban készíteni. Kell vinetta hozzá, jó magyarosan, padlizsán, hogy mondjam magyarul is, karikákra vágva, héjastól nyilván, és az eredeti recept úgy van, hogy ezeket a körülbelül 1 centi vastagságú karikákat hirtelen olajban meg kell mind a két oldalukon sütni, de én nem szerettem így készíteni, mert nagyon olajos maradt, hiába csöpögtettem le. Úgyhogy én megsütöm a vinettát úgy, ahogy a kikavaráshoz kell, és úgy rakom le az edény aljára, amiben összekészítem. Főzök rizset, ezt rápakolom arra a sorvinettára, vagy igen, egy sorvinettára, egy sor rizset, akkor paprikát, zöld paprikát, vagy akár piros paprika is lehet, paradicsom karikákat, és főzök még egy pörköltet, hagymás pörköltet, és abból is egy sort. És akkor így, amíg tart az anyag, addig sorozom. És akkor utána beteszem a lerbe, ott körülbelül 15-20 percig sütöm, hámát sütöm, de ott van bent, és mikor eszük, akkor tejfőle nyakon öntjük.
Jaj, nagyon jól hangzik, és ahogy hallom, Ildikónál éppen sütés-főzés van, legalábbis minthogyha fakanál csőrenés hallatszan a háttérből, ez még jobb. Közben nézegettem itt a muszakát, a görögök szokták leginkább, de többféle változata van, úgyhogy nem tudom, hogy ez pontosan melyik lesz. Mindenképpen finomnak hangzik, sokan azért kerülik ezeknek az ételeknek az elkészítését, mert hosszadalmas.
Hát mit mondjak, ez is egy elég munkás étel, mert mikor hozzákezdek, akkor hát mondjuk egyszerre fő azért a rizs, meg a pörkölcs, a paradicsom, paprika, az meg nyercsen kell, úgyhogy végül is ijas persze a vinettát, hogy meg kell sütni. Minden esetre mi szoktunk lefagyasztani ilyen sült vinettát zacskózva, úgyhogy télen is el lehet készíteni, csak mondjuk a paradicsom, paprika az nem az az igazi jó nyári, őszi friss termés, hogy úgy mondjam.
Aminek aromája is van.
Hát, na igen, igen. De megteszi. S ha mondjuk, hogy nincsen vagy túl drága a paradicsom, akkor házi főtt paradicsomlét öntök a helyette.
Na hát remélem, hogy a hallgatók kipróbálják, amikor egy kicsivel több idejük van, és több időt tudnak szánni a főzésre, akkor érdemes kipróbálni, valószínűleg sikere lesz, úgyhogy...
Nagyon finom étel különben.
És különleges, amit az ember nem minden nap bárhol fogyaszt.
Különben lehet a pörkölt helyet, én tulajdonképpen örölt hússal tanultam, tehát ilyen dinsztelt hagymához hozzáteszem az örölt húst, és akkor kavargatom addig, amíg megkészül a hús. Uh-huh. Ha mondjuk akar odaégni, akkor egy kis nagyon kevés vizet teszek, hogy hát azért puhuljon meg.
Igen, igen, igen. Na hát köszönjük szépen, Ildikó, jó étvágyat kívánunk.
Köszönjük szépen, szép hétvégét mindenkinek.
Szép hétvégét, és várjuk vissza a műsorba.
Viszonthallás.
Hogyha jól látom, akkor még egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok.
Jó napot kívánok. Dészfalváról vagyok, Molnár Mária, már nagyon rég nem jelentkeztem.
Örülünk, hogy
én
itt
nem
van.
Egy receptet szeretnék elmondani, hanem a húrultos levessel kapcsolatosan egy nagyon rövid emléket. Édesapámnak a származása Csíkszépvíz, és ott tudtam, hogy nagyon, minden évben most is megyünk a világításra, és tudtam, hogy nagyon-nagyon sok örmény élt ott. És apai nagyanyám az nagyon jól tudta készíteni ezt a húrultos levest, és a testvére, vagyis édesapámnak a nagybátyja ünnepnapokon mindig egy évben egyszer-kétszer felkereste őket. És sokszor-sokszor elmondta, már rég meg vannak halva, nem nagymamám, hanem nagybátyám, hogy ő mindig várta a húslevest, vagy várt egy valami más változatot, és ahány rokonhoz érkezett, mindig húrultos levessel várták, mert ez volt nekik a legdíszesebb ebéd, amit ünnepkor szoktak tálalni. Én is nagyon szeretném, hogyha esetleg valaki majd elmondja ezt a húrultost, mert a szüleim nem főzték. Annyit mondott, hogy nagyon finom volt, ezt előre elkészítik, olyan, mint a húsleves, és beleeresztik ezt a húrultot, de én soha nem tudtam, hogy micsoda. De én is kíváncsi volnék. Ez egy nagyon szép emlék volt számomra, és mindig emlegetem, hogy most, hogy hallottam a rádióba, akkor én is szeretném ezt el meghallgatni, Ildikó.
Júlia. Hát az imént...
Bocsánat, Júlia.
Semmi baj.
Igen. Igen. Én a Székelyföldről vagyok, de tetszik tudni, itt ötvöztem mindenféle főzést itt a Kükülön mentén. Nagyon sok minden, ami nálunk másképpen készült, és itt is, amit főznek, mert én nagyon szeretek főzni is, és ötvöztem mindig, hát természetesen, hogy az a finom, amit az ember a szüleitől megtanult, nagyszüleitől, nekem nem volt alkalma nagyszüleimet megismerni, de erről nagyon sokat hallottam, mert Kovászna megyéből származott a nagymamám, és ugye Csíkszépvízre ment férhez, és nagyon-nagyon akartak kedveskedni nagybátyámnak. Hát, azt mondta nekem. Tudod, Marika, én egy évben egyszer mentem, de mind csak hurutos levet, nem mondom, nem szeretem, de azért vártam volna, hogy valami más.
Amit mi megszoktunk.
Elnézést, hogy ezt elmondtam.
Hát örülünk,
de
hogy elmondta.
Esetleg valami olyan lesz valamelyik szombaton, akkor majd még bekapcsolódok, mert én is nagyon szeretem ezt az adást, már féle egytől bekapcsoltam. Szoktam hallgatni.
Várjuk nagy-nagy szeretettel vissza mindig.
Örvendek, hogy sikerült. Nagyon jó egészséget kívánok. Most már elnézést, hogy ezzel a kicsi apró történettel bekapcsolódtam.
Örülünk neki. Helye van itt a műsorban. Köszönjük szépen.
Jó étvágyat kívánok mindenkinek, és várom, hát ha valaki jelentkezik ezzel a recepttel, vagy utána fogok én nézni, mert szoktunk menni mi Csíkszépvízre. Még a kassai fogadó előtt is sokszor elhaladunk, de egyik alkalommal be fogok menni egy kicsit, hogy nézzek én is ott szét. Minden évben kétszer is elmegyünk. Mert van ott egy temető, tetszik tudni, úgy mondják, hogy iparos temető, tehát az örmények, és azok, akik iparosként haltak meg, mert azt lehet mondani, hogy a Csíkszépvízen édesapám nagyon-nagyon sokat mesélt, mert ott még gyalog is jártunk át, nem Adifalváról származom, és mentünk át, és mutatta, hogy hol volt az örmény temető, hol volt az örményeknek a települete, és az a kis temető annyira most gyönyörűen úgy látszik, hogy a rokonok felkarolták a felmenők, mert az a kicsi kápolna most teljesen fel van újítva, és csodálatos most a temető, igaz, hogy nagyon-nagyon régi családok éltek, mint csak az iparosok. Nagyapám kalapos volt, és a dédnagyapám pedig Magyarországról, Vácsartjánról jött át, és úgy telepedett le ebbe a faluba. Na, jó egészséget kívánok, és bocsánat, hogy ilyen
köszönjük szépen, jó hírem van. Itt az imént...
Jó egészséget kívánok.
Marika, ezt önnek mondom, hogy jó hírem van. Itt az imént Török Zoltán mesélt röviden arról, hogy a hurutot ők hogy készítették. De
hát
közben
azt a savanyú tejjel és petőzeimmel, de azért csak utána fogok én nézni.
Tessék várni, mert... hogy mondjam el a jó hírt.
Igen.
Inti nekem.
Azt is majd szeretném tudni, a könyvet is meg szeretném én is venni.
Jó, ezt el fogjuk mondani.
Marosvásárhelyen főiskolán végeztem, és amennyiben tudtam, mindig mentem, de most egy kicsit visszahúztam magam, mert elmúlt egy évvel törve a lábam, és nem tudok annyit járni. 47 évig itt tanítottam a községbe, úgyhogy ismert vagyok, és én érdeklődtem egyszer, hogy Járai Fekete Katalinról nem tetszenek tudni valamit?
Nem tudok, de...
Voltunk. A népújságnál dolgozott, még az esküvőin is ott voltunk.
Nem tudom, de Marika, van egy jó hírem. A következő hallgató, aki várakozik a vonalban, most intette Nemes Attila, hogy ide akar hozzászólni, és valószínű, ő is egy recepttel érkezik. Úgyhogy figyeljen, mert érkezik a válasz is a kérdésére. Haló?
Haló, Piroska vagyok.
Üdvözöljük, Piroska, jó napot kívánok.
Én abszolút rövid leszek. Hurutot, kész hurutot lehet kapni a gyergyói piacon. Úgyhogy ne akarjon az illető hölgy hurutot készíteni, mert nagyon komplikált.
Hát igen, csak aki nem jár Gyergyó fele, mondjuk itt Vásárhelyen van.
Ez a bajom nekem is, hogy Vásárhelyre szoktak hozni a Rákóczi lépcsőnél, amikor van a 3 hetenként a vásár.
Igen, a helyi termelők vására.
A helyi termelők, és sajnos rég nem hoztak, csak ennyit akarok, hogy ott nagyban gyártják, vagy készítik a Gyergyóba, és azt sajnos nem lehet könnyen hozzájutni, de aki megy Gyergyóba, az vehet hurutot.
Hogyha még esetleg valakinek van tudomása, hogy hol lehet hurutot kapni, vagy esetleg jó tippje, hogy készítik. Ugye azt szokták mondani, hogy ahány ház, annyi szokás, úgyhogy lehet, hogy ez is változhat.
Ezt úgy nagyban, nagy mennyiségben literenként, vagy mit tudom én, nem olyan, hogy otthon...
Igen, igen, egy decit elkészült. Nagyon szépen köszönjük, viszont hallásra, szép napot kívánunk! Közben igen, egy hallgató jelzi, hogy Balázs Éva is készít hurutot Marosvásárhelyen. Én is láttam Facebookon, hogy hirdették, úgyhogy aki vásárhelyi és szeretne hurutot vásárolni, az esetleg keressen rá a névre, hogy Balázs Éva, és akkor valószínű megtalálja, de hogyha valaki hurut készítésre adná a fejét, ugye az előbb Marika szerette volna még egyszer a receptet megtudni, akkor elmondom így röviden, hogy a készítménynek az alapja az savanyított aludtej, amit azt mondják, hogy 5-6 hétig azért kell érlelni, és sűríteni, majd zöld fűszert kevernek bele, ez petrezselyem, ugye, és akkor lecsöpögtetik, és kiszárítják. Különben a neve is innen jön, hogy a hurút, az szárított túrót jelent, és azt is kiemelik, hogy ez a szokás, vagy megszokott ipari pasztőrözött tej nem igazán alkalmas erre, úgyhogy inkább házi tejet keressen, és vásároljon az, aki hurútot szeretne készíteni. És fűszerként használjuk, ha esetleg van ilyen receptjük, amiben nagyon jól passzol mondjuk a hurút, akkor várjuk, hogy megírják nekünk. De hogyha egyéb étel jutott mondjuk eszükbe, amit a köztünk élő, vagy körülöttünk élő, vagy valaha élt különböző népcsoportoktól vettünk át, akkor itt az ideje, hogy megosszák velünk. 0740-274-165, ez az SMS számunk, vagy hogyha telefonon mondanák el, akkor a 0265-22-20-20-as számot tárcsázzák. I thought I would find what I need. 13 óra 55 perc, és még gyorsan egy utolsó receptet itt elmondok a kedves hallgatóknak. Saslikot nem tudom, hogyha ettek, de nagyon finom, az Örményektől vettük át ezt az ételt is. Mondom, nagyon-nagyon gyorsan a bárányhúst a hagyományos saslik szerint körülbelül 4 cm-es darabokra vágják, besózzák, piros paprikázzák, és végül a szeletelt hagymával összekeverik, ráöntik a citromlevet, és konyakot tesznek rá, megszórják szárított fűszerekkel, és hideg helyen 6-7 órán át pácolják, majd ezt a húst a szalonna darabokkal váltakozva nyásra fűzik, és rostra teszik, időközönként nyilván forgatják, hogy minden oldala megsüljön fokozatosan, és amikor megsült, akkor a bárányhús és a szalonna felső felületét késsel lekaparják, ezt követően pedig a nyársról lehúzva tálalják, sült hagymát, különböző szintén roston sült zöldségféléket, paradicsomot, patlizsánt, burgonyát adnak hozzá, és többfajta húsból is szokták készíteni, nálunk leggyakrabban én sertéshúsból láttam, hallottam, kóstoltam, de sok helyen még halból is elkészítik, úgyhogy ha van kedvük, próbálják ki. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, köszönöm, hogy bekapcsolódtak a műsorunkba, és Nemes Attila kollégám nevében is egy nagyon szép napot kívánok önöknek. Csepánida Júlia vagyok, jó étvágyat, a viszonthallásra!